Üdvözlöm Önöket, Boros Péter vagyok, az aréna mai vendége Mika János, éghajlatkutató, az Eszterházy Károly Főiskola egyetemi tanára. Köszönjük szépen, hogy elfogadta meghívásunkat.
Én köszönöm a lehetőséget, szép jó estét kívánok.
Nagyon jó apropó a beszélgetésünkre az, hogy percek választanak el bennünket mindenféle csodaadatoktól, de ha csak azt nézzük, hogy volt egy meleg áprilisunk, egy hűvös májusunk, azért megint döntögetjük a rekordokat.
Igen, hát általában egy-egy helyen rengeteg rekord születik, tulajdonképpen van 100 év, akkor egy 101. év 1% eséllyel megdönt egy rekordot. Ugye van Magyarországon 21 néhány felszíni állomás, van 6-8 fontos meteorológiai elem, tehát igazán könnyű rekordot dönteni véletlenül is. Az, hogy a klímánk változik, az sajnos már nem véletlen, és az szinte biztos. Nagyon nagy a valószínűség annak is, hogy az ember változtatja meg alapvetően az üvegházhatású gázok kibocsátásával, a szén, az olaj, földgáz égetésével döntően, de hát mondjuk a betonkeverés, szementgyártáshoz is hozzátartozik. Mezőgazdaságban is teszünk olyasmit, ami növeli az üvegházhatású gázok koncentrációt. Ez mondjuk egy olyan legalább 95% valószínűséggel igaz, hogy ezt az ember csinálja. Valami kicsi kétség talán még van, de hát ugye ilyen bizonyosság mellett általában az okos ember a döntéseit a szerint hozza, a 95% szerint, és nem a halvány 5% esély alapján.
Mi az a tevékenység, amivel nem növeljük egyáltalán az üvegházhatású gázokat?
Hát például a megújuló energiaforrások használata is növeli valamelyes, de sokkal kisebb arányban. Én csak az elektromos energiáról tudok adatot, itt század annyi energia, széndioxid és más üvegházhatású gáz kerül ki a levegőbe, mint a hagyományos energiaforrásoknál. A fűtésnél, üzemanyagnál egy kicsit nem százszoros az arány, de lényegesen sokszoros. Tehát nem nulla azoknak a kibocsátása, de lényegesen jobb. A legkönnyebb, legjobb energia megtakarítás, vagy a legjobb széndioxid megtakarítás, hogyha energiát spórolunk. Tehát nem használunk el fölöslegesen valamekkora hányadát nem használjuk. Ugye itt a szigetelésre tudunk gondolni, vagy akár a gépjárművek tetején a csomagtartó levételéről, amikor tudjuk, hogy tartósan nem kell. Egyenletes, szükséges sebesség használata, nem megyünk 120-szal, azt várunk fél órát, hogy sorra kerüljünk. Tehát van egy sor lehetőség, és hát ennél komplexebbek van, és vannak persze, amelyek gazdasági odafigyelést ígérnek, például az épületek szigetelése, amiben hát azért vannak hazánkban is jó példák. Tehát ezek mind lehetővé teszik, hogy kevesebb üvegházhatású gázt bocsássunk ki, és ezeknek a tevékenységnek a nagy többsége segíti azt, aki kevesebbet bocsát ki, tehát pénzt tud megtakarítani. Tehát ez nem egy-egy irányú utca, itt nem csak a közösségért lehet vállalni valamit, mert az sok nagyon nehéz, hanem egyéni érdeket is meg lehet ebben találni. Csak oda kell figyelni, tehát sajnos jellemzően a médiumok a fogyasztást propagálják, és nem a megtakarítást, tehát a hétköznapi ember elég nehezen tájékozódik ezekben a kérdésekben.
De nem lehet az, hogy a hétköznapi ember, az átlag ember, az leginkább csak akkor érzi a bőrén ezt az egészet, amikor igazán a bőrén érzi? Tehát, hogy nem lehet, hogy akkor gondolkodik el róla, vagy akkor dönt úgy, hogy húha, tényleg szigetelünk és spórolunk, amikor már effektívbe is bizonyították neki, hogy a mindennapi életébe is beleszól ez a dolog?
Hát ugye jellemzően ezen el kell tudni gondolkozni, informálódni kell, mi mennyibe kerül, mennyi év alatt térül meg. Van-e olyan bizonyosság adott országban, adott időpontban, hogy előre lehessen kalkulálni a megtérülést? Na, ezekben az esetekben kezd el az ember gondolkozni, de bizony ez tényleg úgy kezdődik, hogy tegyek be pénzt, és aki nem tud betenni pénzt olyan helyzetben van, az nem is fog tudni takarékoskodni. Tehát itt is egy ilyen, aki szegény, az a legszegényebb jellemző lesz jelen ebben az energiatakarékosság ügyben is.
De általában az is igaz, hogy nem a legszegényebbek a legnagyobb környezetszennyezők, nem?
Nem tudom. Tehát van ez a Kuznyec-féle görbe, amit eredetileg a Nobel-díjas közgazdász a 70-es évek elején, pontosabban a díját kapta meg akkor, a jólét és a vagyoni különbségek függvényeként ábrázolta, tehát a nagyon szegény országban kicsik a különbségek, mert nincs miben különbséget tenni. De a leggazdagabb országokban már megint kisebbek a különbségek, mert van miből odafigyelni, hogy azért embereknek normális élete legyen. Környezetszennyezésre is szokták ezt alkalmazni, hogy a közepesen fejlett országok szennyezik a legtöbbet, a leggazdagabbak már kevesebbet, mondjuk dollár össztermékre vetítve mindenképpen igaz ez talán, de lehet, hogy lélekszámra nézve is igaz.
ha azt már kijelenthetjük, hogy éghajlat és klímaváltozás van folyamatban?
Sajnos benne vagyunk, tehát az szinte biztos, hogy a történés megfolyik, tehát az adatok mutatják, hogy igaz, hogy volt 2002 és 2013 között egy jelentős lelassulás a föld átlag hőmérsékletében, de azóta fokozott ütemben újra folytatódik, és hogyha nézünk mondjuk 10 évnél hosszabb időt, 12 évnél hosszabb időt, akkor egyértelmű, hogy körülbelül az 50-es évek közepétől egyértelműen melegszik a föld átlag hőmérséklete. Az a kicsit kevésbé biztos, hogy csak 95%, hogy az ember az okozója. Tehát vita inkább ebben lehet, abban, hogy történik a melegedés, abban nem, és nem is csak a felszín közeli léghőmérséklet mutatja ezt, amit esetleg tegyük föl, lehet rosszul mérni, hanem nagyon-nagyon sok geofizikai változó jelzi a melegedést, a gleccserek visszahúzódása, a hőmérséklet változása a vízben, a magasabb rétegekben, a páratartalom változása, növekedése, tehát nagyon sok mutató jelzi. Egyetlen paradoxon van, amit nem értünk, hogy az Antarktisz körüli tengeri jég miért hízik, miközben az egész rendszer melegszik, tehát annak csökkennie kellene. Ezt nem tudjuk, ezt ott valamelyes lokális folyamatok vannak, amelyekre még a végleges választ nem tudjuk. Ez az egyetlen luk az életrajzon.
Azt tudjuk, vagy tudják, hogy például az akkor a lassulás, amit említett korábban pár évtizeddel ezelőtt, hogy az miért következett be? Máshogy is kérdezhetném, hogyha meg gyorsulás van, akkor az miért következik be?
Hát nem mindent tudunk. A 2003 és 2012 közötti lassulásnak azt a részét tudjuk, hogy az óceán sokkal intenzívebben nyelte el a hőt, tehát a többlethő, ami a üvegházhatású gázok miatt megtermelődött, az nem a levegőbe került, hanem a korábbinál sokkal nagyobb arányban a dél-tengeri óceánokban, tehát a déli félteke mérsékelt és magas szélességeinek az óceánjaiban volt ez felfedezhető, hogy ott sokkal gyorsabban és sokkal mélyebbre került le ez a többlethő. Hogy pontosan miért, ezt nem tudjuk. Ha nem tudjuk, ott úgy kell érteni, hogy nincs olyan modellje ma a világnak, amelyik ezt produkálta volna arra az időszakra. Sajnos azt sem tudjuk, hogy most miért fordult vissza újra erőteljesebb melegedésre, hogy az ugye kevés válasz, hogy behozza a lemaradást. Ez ugye vannak tudományok, amelyekben ezt el lehet fogadni, természettudományokban nem. Tehát még várnunk kell arra, hogy lássuk ezt. Igazából kezd visszatalálni a törvény szerinti helyre, tehát lehet, hogy most adja vissza az óceán a légkörnek, de ennek a pontos mértékére, mechanizmusára én magam legalábbis itt Budapesten ülve nem tudom, hogy erre van-e már magyarázat, nem találkoztam még vele. Ez 2014, 15-ös és most a 16-os évek ezek, amelyek egy ilyen gyorsult melegedést mutatnak újra.
Megint egy dilettáns kérdés lehet, de akkor azzal például nem kell számolni, hogy hatványozottan, de felgyorsul ez a folyamat?
Hát annál gyorsabbra, mint elér arra a trendre, amiből 12 évet elvesztegetett, annál nagyobb sebességre nincs miért mennie. Az igazság azért az, hogy ahogy nem tudtuk, hogy miért lassul le, megtörténhet, hogy átmenetileg fölgyorsul még nagyobb mértékbe, de ez ugye egyáltalán nem következik, ez nem egy egyszer így, egyszer úgy. Sajnos ez az egyszer így, egyszer úgy, ez még rövidebb távon sem érvényes az éghajlatban. Tehát attól, hogy volt mondjuk egy vagy két mondjuk meleg évünk, nem következik, hogy utána kettő hideg lesz. Semmilyen szabályosság nincsen, sőt, inkább fürtökbe rendeződve néhány év együtt hasonlít, és aztán eltér. Poláris térségben nagyon egyértelműen ilyen 6-8-10 éves periódusok pozitív, aztán meg negatív hőmérsékleti eltérést mutatnak, tehát amikor ott negatív az eltérés, akkor elég nehéz az embereknek megmagyarázni, hogy ez már a felmelegedés. Pedig összefügg a két dolog, de nagyon bonyolult rendszerről van szó, nagyon összetett ugye tömegen energiaimpulzus megmaradása óceánra, szárazföldre, levegőre, bioszférára, még az is játszik, amint fizikai közeg, tehát nem csak, hogy nyílik a tulipán, hanem, hogy mennyi a fény visszaverő képessége, hogyan fékezi az áramlást, mennyi vizet tesz bele a levegőbe, ezek mind-mind játszanak, és nem csak egy tulipán, itt ugye erdőkre gondoljunk, hatalmas területekre, tehát nem minden részét tudja még a fizika leírni, és a számítógép technika bármennyire gyorsan fejlődik is, igazából nem elég fejlett ahhoz, hogy olyan részletességű, finomságú, területi bontású, fizikai tartalmú modelleket tudjanak az erre képes országok futtatni, amire szükség lenne.
Van már olyan kézzelfogható jel, ami a hétköznapjainkban is itt van. Gondolok egy példára, azért indul el valaki Közép-Afrikából, mert egyszerűen annyira elsivatagosodott az élettere, ahol ő mondjuk a mezőgazdaságból élt, hogy kell keresni neki akár északabbra, akár délebre egy olyan részt, ahol meg tud élni. Kvázi például a jéghajlat változás az mennyire összefüggés például a migrációval?
Valószínűleg van összefüggése a dolognak, de nem a évtizedes éghajlat változás, hanem ez egy gyorsabb folyamat. Egy-egy rossz év. Tehát Szíriában tudjuk azt, hogy az úgynevezett arab tavaszt megelőző 5 évből 3 aszályos volt, és az elég volt arra, hogy ott a termékeny félhold területe ne legyen eléggé termékeny már, és így az országban hát nehezebb legyen az élet. Aztán, hogy ez még milyen politikai viszonyokkal párosult, azt én magam ortodox meteorológusként nem tudom, de elképzelhető az, hogy amit régen Hajdanában, amikor én még iskolában jártam, forradalmi helyzetnek hívtunk, tehát ő rossz volt élni, ez hozzájárulható, de ez még nem a klíma változása, ez az adott évnek a rossz, vagy több egymás utáni, egymáshoz közeli évnek a rossz viszonya. Azért abból, hogy ott rossz élni, nem következik, hogy egészen Skandináviáig kell szaladni. Tehát itt azért az is igaz, hogy az emberek, ha jól tudom, nagyjából 1/10 szalad el Észak-Közép-Európáig, a többiek ott maradnak a környező országokban, tehát ugye itt ilyen 5-10 millió közé teszik azoknak a számát, akik elindultak, és 500 000–1 millió közé, akik ideértek. Tehát többiek valahol úton vannak, nem is biztos, hogy el akarnak idejönni. Az egész biztos, hogy nem számolnak azzal, hogy mennyire más az éghajlat Észak-Európában, nem is annyira csak a hőmérsékleti viszonyok, elsősorban a nedvesség, ugye. Alacsony hőmérséklettel egy sivatag lakó gyakran találkozik, föl is öltöznek rendesen éjszakára, de az, hogy átesik a nemezen az eső, az szokatlan számukra, és ez a hőérzetet nagyon le tudja rontani, aztán hát ugye nem egy-egy éjszakáig tart, hanem egy évszak a hideg, tehát nem nincsenek erre ezek az emberek felkészítve, hogy ez egy teljesen más éghajlat, más életmódot igényel. Nyilván akik elcsalják őket, elszállítják őket, azoknak eszük ágában nincs ezekről tájékoztatni a szegény embereket.
De miről mondjuk akár én 25 évvel ezelőtt tanulhattam, és az elsivatagodást említették, az ma már itt van, hogy sivatagosodik, hát csak itt tudom mondani, szóval egyre melegebb lesz, egyre kevesebb lesz a víz, egyre kevesebb lesz a táplálék, a tápanyag, akár a földben is a mezőgazdaság ellehetetlenül, ez itt van kéznél?
Egy kicsit leegyszerűsítéshez, ugye az angol desertification-t az sivatagosodásnak lenne helyes hívni, de mi elsivatagosodásnak hívjuk, ami egy túlzás. A tendenciák valóban olyanok, hogy melegebbé és szárazabbá válunk, de nem sokkal szárazabbá, viszont elég rossz a időbeli megoszlása a csapadéknak. De nem az egész föld sivatagosodik el. Tehát a nagy stág mediterrán medencében érvényesül ez a szárazabbá válás, és itt ne felejtsük el, itt nem csak arról van, hogy kevesebb csapadék érkezik, hanem több is akarna párologni, és nem tud, mert nincs miből. Tehát a szárazodás ezt is jelenti, de azért azt mondani, hogy sivatag, vagy már az, ezt nem lehet. Ha megnézzük azokat a helyeket a Földön, ahol nagyjából olyan az éghajlat, mint amilyen nálunk lesz, akkor mondjuk fél fok globális melegedéshez tartozik egy ilyen zsílvölgye, Újvidék térsége, mondjuk Közép-Magyarországhoz viszonyítva. 1 fok az ugye Bulgáriában található, valahol Várna, Plovdiv, 2 fok az már ugye a Fekete-tenger partja, tehát nem lesz annyival szárazabb, mint a tehát ahhoz már kell a tenger, ami persze nem utazik oda. Tehát nem sivatagban vannak nekünk szerencsére az analógiáink. 3 fok az ilyen Sandanski, Firenze, tehát ott olyan helyek, ahol van élet, ugye történelemben találkoztunk a bolgár kertészekkel, tehát mindenképpen kihívást jelent, de nem egy totális elsivatagosodás, egy számunkra itt a Kárpát-medencében élhetetlenné váló környezet, erre egyetlen előrejelzés sem utal.
Ugye vannak olyan előrejelzések is, hogy inkább azt mondom, hogy ezek ilyen áltudományos, hogy akkor Magyarországon narancsot is fogunk tudni termelni egy idő után?
Nem, hát az sok dolog kell, például a napfénytartam hossza, az nem fog megnőni, mert a földrajzi szélesség nem fog megváltozni. A csillagászatilag lehetséges napfénytartam mennyiség ugyanaz, ugye a felhőzet ez valamelyest csökkent, tehát egy kicsit nőni fog nálunk a napfénytartam, vagy a globál sugárzás, besugárzás a nap által, de nem olyan mértékben a narancs termesztés az túlzás lenne nálunk, illetve hát reméljük, hogy nem kell 10 fokos melegedéssel számolnunk. Ugye az a baj, hogy 3 fok fölé nem szabad engednünk a globális melegedést, ez a párizsi megállapodásban 2 fok, de csak azért, hogy ne legyen 3. Tehát valahol a 3 fölött vannak a nem visszafordítható folyamatok. Jó lenne 2-nél megállni, mert azért minden 10 fok a tengerpartokon élő országoknál emeli a vízszintjét, tehát ott már van egy közel 20 centis emelkedés, tehát azt se kéne engedni, hogy még tovább menjen. De a kritikus az emberiség számára, a tragédiát jelentő az valahol 3 fok fölött van inkább, de legyen meg a 2.
Említette a párizsi egyezményt, annak a ratifikálása azért nem áll olyan jól, amellett, hogy pont annak idén reménykedtünk csak, hogy nem egy felpuhított jegyzőkönyv lesz a végén, amikor körülbelül ezelőtt egy évvel, másfél évvel is beszélgettünk, és aztán is lehet azt mondani, hogy egy felhigított, ugyan elfogadható, de kevesek által elfogadott egyezményről beszélünk?
Nem tudom. Tehát ez a párizsi megállapodás, amiről beszélünk, egyezmény akkor lenne, hogyha az alapelvek megváltoztak volna, jegyzőkönyv akkor lenne, hogyha lenne kulcs, hogy hogyan, egyik sem érvényesült a megállapodás esetében. Tehát ez ilyeneket nem tartalmaz. Az egy szép dolog, hogy a világpolitikusai elismerik, hogy az ember okozza a klímaváltozást. Tehát adnak arra, annak a 95%-nak, vagy legalább 95%-nak, ami a tudományos bizonyosságnak a foka. Nagyon szép az is, hogy 2050-re, ugye ez csak benne van a megállapodásban, felére fogják csökkenteni a kibocsátást. Nincs meg, hogy hogyan, hogy ki milyen arányban vesz ebben részt, csak egy szándék, de körülbelül hasonló szándék, mint az, hogy 2 foknál állítsuk meg a melegedést, sőt, ott olyasmi szerepel, hogy lehetőleg 2 foknál jóval hamarabb, inkább 1,5 foknál. Most a 1,5 fok az teljesen értelmetlen megközelítés, mert eddig már 1 fok történt, és hogyha holnaptól sikerülne állandó értéken tartani a légkör összetételét, akkor is még 1,5-6 fok hozzájönne. Tehát 1,5-t akkor érjük el, hogyha már holnaptól állandó a koncentráció. Nincsen erre esély, hogy állandó legyen. Azok a vállalások, amiket a országok tettek decemberig, tavaly decemberig, az arra volt elegendő, hogy nem több, mint 10%-kal növekedjen a kibocsátás. Tehát nem arra van szó, hogy visszaesik, hanem hogy nem több, mint 10%-kal. Ha nem vállaltak volna semmit, akkor 20-szal növekedett volna 2030-ra. Tehát nagyon-nagyon nehéz dolgok ezek, mert ma kell költeni a világnak, de sokat, azért, hogy később ne kelljen még sokkal többet. 2006-os Stern jelentés egyértelműen kimutatta, hogy sokszor a többe kerül a világnak, ha engedi a klímaváltozást, ahogy ő folyni akar, mert az ember folyatja, mint hogyha tesz ellene. Csak ugye most kell költeni a későbbi érdekében, sajnos bárhol, ahol demokratikus berendezkedés van, adott néhány év alapján ítélik meg a kormányzatok működését, és hát ez a hosszú táv az nem tartozik a politikailag jól jutalmazott tevékenységek közé, vagy időtávlatok közé. Tehát itt nagyon-nagyon nagy előrelátásra és felkészültségre van szüksége bármely kormánynak, hogy vállaljon egy ilyen hosszú távú célt.
Nem azért hozom a német gazdaságot példaként, mert bármiben is rosszabbak lennének bárkinél, hanem pont azért, mert egy gazdag, fejlett demokráciáról beszélünk, és mégis mennyi szénhidrogén alapú erőművet üzemeltetnek a mai napig. Nem lehet azt mondani, hogy hát eleve, hogyha ők sem állítják le, akkor mondjuk a szegényebb országok, akkor miért állítanák le őket?
Hát nem elég leállítani, hanem ki kell váltani, mert azért az energiára szükség van. Van lehetőség az energia csökkentésre, tehát ha nézzük az elmúlt évtizedeket, akkor ugyanazt a nemzeti összterméket a világ egyre kevesebb energiafelhasználással elő tudja állítani. Hazánkban is úgy tudom, hogy mintegy 20%-kal csökkent az energiafelhasználás az elmúlt néhány évben a hivatalos statisztikák szerint, de hát nem lehet teljesen kikapcsolni, tehát fontos a kiváltás. Most ugye egy nagy gazdaság, aki német, vagy akár a kínai, mindenben nagy. A megújulóban is nagy, meg a fosszilis szénbázisú energiákban is nagy. Tehát Németországban is nagyon sok jó dolog történik a megújuló energiák kapcsán. Ott ugye azt a célt tűzték ki, hogy száműzzék az atomenergiát az energiaellátás rendszeréből. Ez az ő elhatározásuk. Nem tudom, hogy egyet tudnék-e velük érteni, de ez egy még fokozottabb terhet jelent a számukra. Hazánk, illetőleg Kína ezt nem csinálja, de itt is azért ugye az Európai Unió tagjaként például Magyarországnak is 2020-ra 13%-ra kell emelnie a megújuló energiák arányát. Ez valahol 11% körül jár, tehát esélyes, hogy ezt meg tudjuk csinálni addigra. Vissza kell vennünk a szén-dioxid kibocsátást, ez megtörtént olyannyira, hogy a 1990-es szinthez képest 40%-kal kevesebbet bocsátunk ki. Ebből a 40-ből 30 a gazdasági visszaesés miatt volt, de 10 nem. Tehát 10 ez valami fejlődés. Ha korrekten számoljuk, és azokra hoz az országokhoz, tehát azokat az energiákat, amik elektromos áramot, amit mi használunk, más országokhoz számoljuk a széndioxidot, akkor van 40. Ha korrekten magunkhoz számoljuk, akkor is 36. Tehát mindenképpen egy számot tevő százalékban a gazdasági fejlődés hozott még széndioxid csökkenés Magyarországon is. Erre van lehetőség.
De ha az ígérgetéseket betartják, akkor ön szerint ez a bizonyos 3 fok alá kerülés, vagy ez a 2 fok, ez elérhető cél? Gondolok arra például, hogy például legutoljára Argentina volt az, amelyik mostani ígérete szerint, ez egy friss ígéret, hogy 2025-re 20%-os zöld energiát szeretne elérni, és Kazasztán is nagyon magas százalékokat ígért. Tehát mondjuk ez ráadásul 2 olyan ország, amelyik erről nem minden nap hallunk, és nem biztos, hogy ők a világ leggazdagabb országai.
Van erre lehetőség számos helyen a világban. Venezuela például december 12-én aznap fogadták el a párizsi megállapodást, még csatlakozott gyorsan, ugye ott valami választások voltak, és új kormányzat lépett, és azonnal tettek erős olajtermelő ország létükre, és tettek vállalást, úgyhogy nagyon sok országban lehetőség van. Én úgy tudom, hogy az Európai Unió azért áll ennek a energiatakarékosság és megújulós akciónak, hogy az élén talán, tehát a legkevesebb szén-dioxid kibocsátással termeli meg az $1-ját, és elég sok dollárt tud szerencsére termelni. Tehát azért teszi mindezt, mert úgy gondolja, hogy a világ nem fogja tudni elkerülni azt, hogy így tegyen, és ne tolja, rontsa el a klímát nagyon. Akkor viszont aki hamarabb kezdte, aki hamarabb megtanulta, aki a legtöbb innovációt beletette, az a piacon jól fog járni. Ő fogja tudni eladni ezeket a technológiákat a világ azon részének, amelyik még nem tart itt. Persze erre rájöttek Amerikában, rájöttek Kínában is, úgyhogy most meglehetős nagy verseny van a zöld energia piacán is, ahol hát egyre másra újabb technológia fejlődések lépnek be, és újabb megújuló energia formákat hoznak létre, vagy legalábbis dobnak be a köztudatba, és próbálnak kísérletezni vele. Tehát én optimista vagyok, hogy ez a mérkőzés nem dőlt még el. Itt lehetséges, hogy az emberiség végül is meg fogja tudni állítani a klímaváltozást. Én akkor munkanélküli leszek, de ezt szívesen vállalom.
Gondolja, hogy ez a mi életünkben még előjöhet? Vagy előfordulhat, hogy ennyire megállítjuk a klímaváltozást?
Hát jelentős javulás elérhető. Most a megállítás az talán túlzás. Nem is az a feladat, hogy ezt a összesen inkább 70% mint 50% csökkenést ezt pár évtizeden belül kell elérni, de egy folyamatos tendenciát kell arra elérni, és még azelőtt kell elérni a csökkentést. Ugye ez azért 70%, mert 30%-ot leköt a természet, tehát ha csak 30% annyit bocsátunk ki, mint most, akkor azt pont semlegesíti a természet, és nem nő egyetlen molekulával sem a légkörű üvegházhatású gázok együttese. És akkor nem változik a klíma. Ezt kellene elérni. Irányt fogunk venni, én azt gondolom, irányt veszünk ebbe. Látható lesz már kevés évtized múlva a pozitív tendencia.
És hogy a környezet mit és hogyan köt le, azzal is folytatjuk majd a beszélgetésünk második felében. Most rövid hírek következnek az Inforádióban. Az Aréna mai vendége Mika János éghajlatkutató, az Eszterházy Károly Főiskola egyetemi tanára. Tartsanak velünk továbbra is!